hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, hatalmas Úr Isten, énekeltük. És olyan jó lenne, ha a szívünkből jöhetne ez a dicséret. Ha mindig meglátnánk a te dolgaidat, amit az életünkben cselekszel, vagy körülöttünk. Ha mindig olyan kapcsolatban lehetnénk veled, hogy könnyedén fogjuk a te üzenetedet, a te szavadat, hogy megértenénk, amit a szívünkre akarsz helyezni. Köszönjük, hogy ezt a napot is te készítetted el számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy minden, ami itt elhangzik, az a te üzeneted valamennyiünknek. Roncs le, kérünk, az ördög munkáját, mesterkedését, és hadd tudjunk most csak te rád figyelni. Hadd tudjuk, Urunk, megérteni a te tanításodat. Hadd tudjunk nyitott szívvel előtted lenni. Amen. Szeretném az elején, mielőtt majd megbeszéljük azt is, hogy honnan, ki honnan jött, és külön köszöntés lesz, szeretném az elején elmondani, hogy kint van az úrasztalánkon egy Biblia. Az egyik gyülekezeti tagunk készítette ezt a Biblia tartót, és azt jelképezi, hogy egyedül a Szentírásnak szabad az életünk zsinórmértékének lenni, és mindazt, amit itt elmondunk, azt jó lenne, hogyha úgy is vennénk, hogy mindig a tiszta ige szóljon. Mindig általában ott van nyitva vasárnaponként, ahol az ige hangzik, és hát gondolom, hogy Bibliát mindenki látott már. És én most arra gondoltam, hogy 10 olyan kérdést fogok feltenni, ami egyre nehezebb kérdés lesz, és vajon tudnak-e válaszolni a kedves testvérek, bátran szabad beleszólni, jelentkezni. Az első, azt szeretném megkérdezni, hogy kinek az üzenete szava van a Bibliában? Isteni, erre a kérdésre mindenki nagyon jól tudott felelni. A következő kérdésem így szól, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy minek az ünnepe a karácsony? Jézus születése, ez is jó. Akkor a következő kérdésem, amikor a betlehemi mezőn, ott karácsonykor az angyalok megtudták, hogy megszületett az üdvözítő, mit mondtak az angyalok a pásztoroknak? Pontosan, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön béke. Nagyon-nagyon ügyesek tetszenek lenni. Következő kérdés, hogyan köszönünk mi reformátusok itt Magyarországon egymásnak? És mit felelünk erre? Nagyon jó, nagyon jó. Akkor, amikor a pásztorok elmentek, és megjelent, a betlehemi mezőn voltak, és megjelentek nekik az angyalok, mi történt tulajdonképpen ott a pásztorokkal? Mi történt körülöttük és a szívükben? Ez egy nehéz kérdés már. Micsoda? A második válasz meg van, hogy félelem fogta el őket, aki puskázik a telefonjáról, a Lukács 2-ben van, de még valami történt velük. A fényesség helyett. Körülragyogta őket az Úr dicsősége. Körülragyogta őket az Úr dicsősége. Ez is megjelenik benne, így van. Aztán következő kérdésem. Tudja valaki, hogy mit jelent az a 3 betű, hogy S, D, G? És magyarul? Egyedül Istené a dicsőség, ez is a reformáció jelmondata, hallhattunk róla mostanában, így van. Mit tanít az Úr Jézus az imádságában Istenről, hogy mi az övé? Itt hallottam valami jó. Az ország? Az ország, a hatalom és a dicsőség. Igen. Akkor visszatérve karácsonyra. Hogyan tértek vissza a pásztorok a mezőre az istállótól. Istent dicsőítve és magasztalva, hogy minden úgy találtak, ahogy az angyal megmondta nekik. Itt is ott van, hogy dicsőítették a pásztorok. Nagyon jó. Na, ez már egy nehezebb kérdés. Mit hallott Ézsaiás a szeráfoktól, amikor a látomása volt? Tökéletes, hangosabban is lehet? Ezt énekeltük az előbb. Szent, szent, szent a seregek ura, az ő dicsősége betölti az egész földet. Tehát mindez benne lehetett. Nagyon jó, köszönöm szépen. A 10 leprás közül, akiket Jézushoz odamentek, hogy gyógyítsa meg, amikor visszatért az az egyetlen, hogy megköszönje, mit ír a Biblia, hogy tért vissza? Mégpedig fennhangon dicsőítette az Isten, mert átélte az Isten szeretetét és gyógyulását. Így van. Na hát, végig is szaladtunk ezen a 10 kérdésen, és úgy fejeződik egyébként be a 10 leprásnál ez a rész, hogy azt kérdezi Jézus, hogy samáriai volt ez a 10. leprás, hogy csak ez az egy idegen tért vissza dicsőítve hozzám. Az enyémek? Nem. És akkor föltehetjük a kérdést magunknak, Krisztus követő keresztényeknek, mi mennyit dicsőítjük tulajdonképpen Istent? Mi kész vagyunk a szívünkbe? Vagy vannak olyan felekezetek, szekták, akik folyamatosan dicsőítő éneket énekelnek, pedig, és majd mindjárt elmondom, hogy miért fontos, hogy mi keresztények dicsőítsük tulajdonképpen az Istent. Mi általában a hálaadásnál elakadunk, és a dicsőítés kimaradt tulajdonképpen bennünket. Ezért is választottam ennek a mai csendes napnak az Isten dicsőítését, helyes dicsőítését témaként, mert tényleg sokat hallunk, hogy vannak dicsőítő énekarok, dicsőítő zenekarok, de a Biblia sok mindent ír, hogy Isten mit vár tőlünk, mi a helyes dicsőítése Istennek. Egyetlen egy mondatot, amiről hallani fogunk, hadd olvassak föl. A Zsoltárok 50. Zsoltárban benne van, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Akinek hálás a szíve, az tudja az Istent dicsőíteni. És hogy miért is kell Isten dicsőíteni, erre kapunk választ az Korintusi első levél 6. részében, és a 20. verset szeretném olvasni, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a testetekben, mondja Pál. Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. És aztán a Péter levelében is van erről szó, ott pedig arról ír, hogy tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Áron vétettetek meg, mégpedig a szeplőtlen báránynak a drága vérén. Olvastam régen egy történetet egy fiúról, akinek a középiskolás korának az elején meghalt az édesapja, és az özvegy édesanyja nevelte, akinek jóval több időt kellett a munkában tölteni, hogy a családot fent tudja tartani. És hát egyedüli gyermek volt, és hát éppen ezért többször volt egyedül. Bandázott is, rossz társaságban is volt, és olyan sokszor figyelmeztette őt az édesanyja, hogy válogassa meg a barátait, mert nem mindegy, hogy kivel van, kikkel barátkozik, hogyan él. És hát próbált is hallgatni, de a barátok vonzották tulajdonképpen őt. Volt az utcájukban egy idős bácsi, egy keresztény idős bácsi, aki többször ezt a sétálgató, kóborló fiúcskát megszólította, beszélgettek is többet, És ez a fiút az zavarta a legjobban, amikor Jézusról beszélt neki, ez a bácsi. Jó volt vele beszélgetni, mert sok mindent tudott és megtanította, de csak ne kelljen neki az Úr Jézusról hallania. Ezt mindig kerülte, és amikor a bácsi már erre akarta terelni a szót, akkor gyorsan elköszönt. És egy napon megtörtént, hogy mégis unalmában a bandájukhoz csatlakozott, és közösen, még ha nem is ő volt a fő tettes, de egy garázdaság bűnébe estek bele együtt, és hát a rendőrség gyorsan ott volt, elfogták és elvitték őket a börtönbe. És miközben ott ült a börtönben, ő rászakadt sok-sok minden. Az édesanyja figyelmeztetése, az, hogy nem úgy éli az életét, ahogy az édesanyjának megígérte, és ha most az édesanyja a munkából hazajön, keresni fogja, hogy fogja értesíteni, hogy ő itt van, és sok-sok minden zajlott le a szívében, és nagyon elszomorodott, nagyon elkeseredett. És még ki is hallgatták őket, visszakerült a cellába, és utána egyszer csak szólították őt. És azt mondták, hogy jött valaki, aki az óvadékot letette érte, hogy őt most kiengedik. És hát csodálkozva ment föl ez a fiúcska, hogy ki az, aki az óvadékot letette érte, és hát ez az utcabeli bácsi várta őt ott, és csodálkozott, hogy na de miért? Hát éppen ott mentem el az autóval, és láttam, hogy elvisznek téged, és jöttem, mert bajban voltál. Meg akartalak menteni a fogságból, és azt akartam, hogy édesanyádnak ne okoz már még több szomorúságot. És miközben vitte hazafelé, elfogadta ez a fiú, hogy Jézus Krisztusról beszéljen neki, hiszen átélte mindazt, hogy tényleg megszabadult a börtöntől. El kellett mondania ugyan az édesanyjának, hogy mi történt, de egy hatalmas, felszabadult érzés volt a szívében, hogy nem kell az éjszakát ott töltenie. És ez a bácsi elmondta neki, akkor ott a kocsiban, hogy pont ugyanígy élheti át, hogy Jézus megszabadította őt, fizetett érte, mégpedig az életével fizetett érte, hogy a bűn fogságából megszabadítsa őt. Hiszen nem tudunk mi saját magunk a bűnből megszabadulni. Hiszen hiába határozzuk el, hogy mostantól türelmes leszek, nem veszekszem, mindig rendet teszek magam körül, nem tudjuk megtenni, nem szólok vissza, és mégis visszaszólok. Minden vasárnap elmegyek a templomba, mégsem megyek, hallgatok az Úr szavára, mégsem teszem. Nem tudok a bűneimből szabadulni egymagam. Jézus Krisztusra van szükségem. És így élheti át. És nem tudom, hogy a Fehérke című könyvet hányan ismerjük. Emelje föl, aki ismeri. Aki nem, annak javaslom, hogy olvassa el, lehet iratterjesztésekbe kapni, evangéliumi kiadó, Fehérke, egy báránykáról szól, és abban írja le, hogy a pásztor hogyan fizet az idegen pásztornak azért, hogy visszamehessen hozzá az ő elkóborolt fehérkéje, báránykája. Ez a pásztor az életét adja érte. Nagyon szeretem használni a gyerekeknél ezt a sokszínű szívecskét, amelyik megmutatja, hogy ilyen fekete, bűnös a mi szívünk, amikor Jézus nélkül vagyunk. De megvett bennünket Isten, mert azt akarja, hogy mindannyian az ő aranyvárosába, a mennyei Jeruzsálembe bejussunk. De azon, hogy megvegyen, nem tudott mással megvenni bennünket, csak az ő drága, egyszülött fia vérével. Ő volt a fizetség, az ő élete, hogy tiszta szívünk lehessen, és együtt legyünk majd Istennel. Ez az az örömüzenet, aminek meg kell a szívünkben érnie, és el kell, hogy fogadjuk, hogy erre nekünk is szükségünk van. Áron vétettetek meg, ezért dicsőítsétek Istent a ti testetekben, hangzott a korintusi ige. Ezen az áron vett meg bennünket Isten, és ahogy a fiú hálás volt ennek a bácsinak, hogy szabadulást adott, és másként állt hozzá, ha mi is egyszer meglátjuk, hogy mit tett értünk az Úr Jézus, mi is olyan hálásak leszünk Istennek, hogy az ő fiát odaadta, hogy dicsőíteni tudjuk Istent. És hadd javítsam ki, mert Nem mi vagyunk, akik dicsőítjük Istent, hanem a bennünk lakó Szentlélek. Hogy kaphatjuk meg a Szent Lelket? Ez elhangzik az apostolok cselekedete második részében is. Térjetek meg, keresztelkedjetek valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Én képtelen vagyok az Istent helyesen dicsőíteni. Egyedül a Szentlélek tudja helyesen dicsőíteni bennem. És akiben nincs meg a Szentlélek, az tud Istenre olyan mondatokat mondani Istenről, ami nagyon szép, ami nagyon jó, de az Isten előtt nem igazi dicsőítés. Mondhatja a szavával a dicsőítő szavakat, de akiben nincsen meg a Szentlélek, nem az igazi dicsőítést tudja továbbadni. Én már elfogadtam az Úr Jézust, éle bennem annyira a Szentlélek, hogy tudja bennem dicsőíteni az én szerető mennyei édesatyámat. És azt mondja, hogy a ti testetekben dicsőítsétek. De miért a testünkben? És hogy tudjuk a mi testünkben is dicsőíteni? A Korintusi levélben ezelőtt a mondat előtt az van, hogy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és nem a magatokéi vagytok? Hát ha a Szentlélek bennem lakik, a Szentlélek Isten temploma, akkor tényleg dicsőítenem kell, és a testemmel kell dicsőíteni. Úgy, ahogy az Isten házába, a templomba sem teszek akármit. Nem gyújtok cigarettára. Itt még az is érzi, aki bejön, hogy nem káromkodik, mert a templomban mégsem szokott. Mindenki tudja, hogy mit illik, vagy mit nem illik a templomban csinálni. Hát akkor a testemmel, a Szentlélek templomával mit kezdek én? Tudom-e a testemmel dicsőíteni? Megteszem-e a testemmel azt, hogy vigyázok rá, rendben tartom, nem vagyok alkoholista, nem cigizem annyit, hogy tönkre tegyem. Így is van elég betegség, amivel szembe kell nézni, de van egy ilyen ige is, hogy a szenvedésekkel is dicsőítsük az Urat. De a bennünk lakó Szentlélek templomát nekünk nagyon kell gondoznunk. Mennyire figyelünk a mi testünkre? Fontos, hogy tudjuk használni, és amíg az Úr küld bennünket, addig meg tudjuk tenni. De van úgy, hogy a másik végletbe is esünk, hogy annyira féltjük a testünket, hogy megmaradjunk a családunknak, megmaradjunk 80-90 esztendeig, hogy még az Úrnak sem szolgálunk vele, mert hogy én nekem fáj a kezem, fáj a lábam, nem jól hallok, fáradt vagyok, és mondom, pedig az Úr pontosan tudja, hogy mit bír el az én testem. Tudom-e az én testemmel dicsőíteni? De fontos, hogy a pszichémmel is dicsőítsem, a lelkemmel. Mit engedek az én lelki világomhoz közel? Miket hallgatok? Milyen gyógyításokat engedek közel? Ez sem mindegy, mert könnyen megfertőzöm az én lelkemet, a pszichémet, amire az Úr azt mondja, hogy tartsátok tisztán magatokat. Hogyha számomra ezek mindegy dolgok, és nem törődöm, nem vizsgálom meg, hogy mit olvasok, mit hallgatok, milyen társaságban vagyok, akkor bizony nagyon könnyen megfertőztethetem. Mindig meg szoktunk lepődni, amikor az Ószövetséget olvassuk, hogy mennyi öldöklés van benne, és hogy Isten miért öldökli meg az ellenséges népeket. Hát azért ilyen úgymond kegyetlen, mert azt akarja, hogy a bűnnel pont ilyen kegyetlenül számoljunk fel. Pontosan tudjuk, hogy mi az, amire nemet kell mondanunk, és ne menjünk abba bele. Volt egy asszony, akit a munkatársai elhívtak egy közösségbe, egy ilyen úgynevezett családi biblia órára, ahol ők rendszeresen részt vettek, és hát sikerült rábeszélni, hogy ő is menjen el. És azt mondta, hogy ő beült oda, és az első 5-10 percben világos volt számára, hogy innen neki azonnal távoznia kell. Isten lelke megéreztette vele, hogy ez nem az ő közössége. És elnézést kért, fölállt és kiment. Én oda tudok-e figyelni így ezekre a dolgokra? Mit hallgatok, mit engedek a szívemhez közel? Csak olyat, amelyik a Szent Lelket nem üldözi el, hanem ott marad az életemben, amely vezet, amely tovább segít a nehéz lépéseken, és dicsőíteni tudja az Urat. És ne felejtsem el, hogy ha én Krisztus követő keresztjén vagyok, akkor tudhatom, hogy mindezt számon fogja az Úr rajtam kérni. Dicsőítsétek a ti testetekben az Urat. Ez legyen a gondolat, amit most elviszünk kezdetnek, hogy Isten ezt várja a keresztjénektől, a Krisztus követőktől, akik befogadták az Urat, hogy dicsőíteni tudjuk, úgy, hogy a Szentlélek dicsőíti bennem. Kívánom, hogy legyen így. Imádkozzunk. Megköszönjük, Istenünk, hogy Te nem kevés árat fizettél értünk, amit mi sokszor elfelejtünk, és csak éljük az életünket a saját elgondolásunk szerint. Juttasd eszünkbe minden nap ezt, és hadd lássuk meg, hogy a Te fiadat áldoztad, és joggal tartozunk neked, hálaadással, dicsőítéssel. Így töltsd meg a mi szívünket most is, és változtass az életünkön, hogy teret engedjünk a bennünk munkálkodó Szentléleknek. Amen. A 138. Zsoltárt keressük ki, és az első versét énekeljük el. 138. Zsoltár. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved.